tevékenysége nincsen, csak hogy a telefonján állandóan azt nézi, hogy kivel mi történt a Facebookon, hogy csak a szépet és a jót teszik föl magukról, tehát mint hogyha velük csak a jó dolgok történnek, ők mindig tökéletesek lennének. Ez valóban teremt egy ilyen virtuális valóságot. Rengeteg álhír, falshír van ezeken a médiákon, ami szintén biztos károsan befolyásolja őket. De szerintem az, hogy ezen beszélnek, és akkor ki van kapcsolva a teljes világ, ez szerintem ez normálisnak tekinthető, meg mindig volt ilyen.
Hát neked legyen igazad, én azért, bár nagyon fontosnak tartom a beszélgetéseket, és én is a fiatal koromban baráti körbe, családi körbe nagyon élveztem ezeket, és ott hiszem, hogy azok értékteremtő beszélgetések voltak. Ugyanakkor ilyen Facebook típusú, bár én magam egyébként nem használom, úgyhogy úgy kritizálom, hogy közvetlen közelről nem ismerem, de tényleg, amit te mondtál, hogy ellenőrizhetetlen információkkal
önti
el az ifjúságot. Tehát azt mondanak a beszélgetésben résztvevők, amit akarnak, mondhatnak olyat, aminek semmi köze a valósághoz, és azért ebből a szempontból nagyon különböznek a mi fiatalkori beszélgetéseinktől, amikor abszolút bízhatott benne az ember, hogy a másik egy hiteles történetet, egy hiteles véleményt fogalmaz meg.
Hát igen, tehát meg az, hogyha tényleg van köztük normál kapcsolat és érintkezés is, és nem csak ez, mert ugye sok esetben olyat is látunk, hogy ott vannak egy társaságban, egymással két méter távolságban, és nem szemtől szembe kommunikálnak, hanem a ketyeréken keresztül. Na ez már szerintem kóros, mert akkor nincsenek meg azok a metakommunikációs jelzések, vagy érintések, vagy olyan igazi kapcsolatnak a kiegészítő elemei, meg adott esetben sokszor olyanokkal is kommunikálnak, azt hiszem Facebookon, akiket életükben nem láttak, vagy nem találkoztak, és akkor ez tényleg egy virtuális, és nem egy igazi kommunikáció.
Így van, és akkor áttérek a következő kérdésemre, mondandomra a Facebookkal kapcsolatban, hogy ugyanakkor az biztos, hogy nagyon hatnak ezek a kommunikációk Facebookon, vagy bármilyen közösségi hálón elterjedő kommunikációk a gyerekeinkre. Mind a kettőre, az én esetemben például mind a kettőre, hogy nem mondjam, kész tényként fogadnak el bármit, amit ott olvasnak, hallottak, még akkor is, hogyha egyébként első látásra látszik, vagy első hallásra látszik, hogy valóságtartalma hitelésében.
A korábbi nemzedékeknél ugyanilyen szerepe volt a médiában, különösképpen a tévének, meg a rádiónak, tehát ott azokra megesküdtek, hogy hát tehát ez teljesen igaznak kell lenni, mert ezt a tévé mondta.
Igen.
És mondjuk ma már ez közel sem van ilyen hitelességi próbát, nem nagyon állják ki már ezek a csatornák, de még mindig az idősebb korosztály az készpénznek veszi, amit a médiában hall.
Igen, csak én azt gondolom, hogy régen akár a mi nemzedékünk életében akkora szerepet nem játszott a tévé, a rádió, mint amekkora szerepet most például a Facebook játszik a fiatalok életében, és az ő esetükben meg szinte ez az egyetlen hírforrás. Nem nagyon néznek.
Igen, hát keseregnek is.
Nem olvasnak újságot.
Újság és egyéb nyomtatott sajtó, meg a többi média csatorna, az biztos, hogy kesereg ezen, és ezért próbálnak is, akár most a választások kapcsán is minden országban óriási energiával a Facebookra ezt, koncentrálni.
Ezt jó, hogy említed egyébként, mert most én a gyerekeimen keresztül pont a választásokon szembesültem egy érdekes helyzettel. A gyerekeim barátai közül, és eddig ezt én nem vettem annyira észre, baráti köre, ismerősi köre nagyon érdeklődött a választásokon. Nem tudom, majd ti is mondjátok el, hogy mit tapasztaltatok, mert nagyon érdekel, és remélem a hallgatókat is. Ugyanakkor az volt az ömének a véleménye vagy álláspontja, hogy tulajdonképpen nem tudja, szeretne egy felelős jó döntést hozni, de tulajdonképpen nem tudja, hogy mi az a felelős jó döntés. Tehát teljesen elveszettnek tűntek. És én pontosan ezért kezdtem el a flow elméletet, és vagy ennek kapcsán is kezdtem el gondolkodni azon, hogy miért van az, hogy a gyerekeink ennyire nem éreznek rá az értékekre, ennyire nem érzik meg azt, hogy mi az, ami nekik, vagy az ő saját kisebb közösségeiknek jó. És én ezért kiukadtam a Facebooknál mindig, úgyhogy én ezért is kérek mindenkitől, aki kedveli a Facebook. Nyilván vannak, és én nem vagyok használó, nyilván vannak ennek nagyon előnyös tulajdonságai is, de én ott látok egy nagy veszélyt a tekintetben, hogy nem egy felszínes világnézetet sugall, hogy az...
De hát nem csak a Facebook sugallja, hanem az egész világ ezt sugallja.
Most én tehát, a fiatalok
de, is. De minden ezt sugall, tehát hogyha még a családomban is, hogyha én azt mondom, hogy a pénz nem minden, mert valakinek ennyi van, meg annyi van, meg amennyi van, és azt mondom, hogy a pénz nem minden, nézd meg, hogy hova jutott, hát boldog, nem boldog, akkor... Hát,
kicsit furcsán néznek
rá, mert olyan, hogy milyen hülyességeket beszélek, ezt nem gondolhatom komolyan. És ez nagyon nehéz megmondani. Tehát van egy ilyen beidegződés, nyilván nagyon sok oka van ennek, hogy miért alakult ki ez a beidegződés. Például az én szüleim korosztálya nyilván kisgyerek volt a háború idején, akkor végig szenvedték a háborút, akkor utána is nagyon nagy szegénység volt, semmi nem volt, jött az 56, az is egy borzasztó élmény volt, utána is elég nagy szegénység volt, és nagyon lassan lehetett ebből kilábalni. Tehát nyilván, hogy ez hagy olyan nyomokat az emberekben, hogy nehéz nekik arról magyarázni, hogy a pénz nem minden. És hiába hozol nekik élő példákat, hogy nézd meg ezt, vagy nézd meg azt, ezt csinálta ilyen híres ember, olyan híres ember, nagyon nehéz.
Igen, és talán ez vezet ahhoz is, hogy a lehetőség is megvan, és gond nélkül váltogatnak országokat így a fiatalok, csak azért, mert
csak
ott
pénz
van. És akkor nincs meg bennük az a kötődés, ami egy adott ország meg a szokásaihoz, meg a hagyományokhoz. Tehát az nem bír akkora értékkel, hogy ha kevesebb is a pénz, de mégiscsak itt legyünk otthon.
Na, én ezért gondolom azt, hogy valamit tenni kellene, ha más nem tényleg jó mintákat mutatni, bár ezt Nóra már felvetette, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek megadják ezt a flow élményt nekünk, és akkor hát, ha a fiatalok...
Különben nagyon sok ember dolgozik azon, hogy ezt a flow élményt megszerezze, mert ugye minden, tehát az emberek érzik, hogy valami hiányzik az életükből, és azért keresik, és sok ember megtalálja. Az más kérdés, hogy a mindenhonnan a világból nem ezek szólnak, ezek a példák, hanem más dolgok szólnak. Igen. És ennek nincsen igazán tere. Például volt nekem egy nagyon kedves kolléganőm, és akkor ő olyan nagyon okos volt, nagyon ügyesen csinálta, gyorsan csinálta a munkáját, de nem a munkája adta neki a flow élményt, hanem mindenféle ilyen kézi munkázás. És akkor végülis ő vitt el engem egy ilyen szövő műhelybe. És voltunk is együtt ugye többször, és látszott is rajta ez a... Tehát ő neki ez volt az életébe az élmény, az élvezet, amit szívesen csinált, az összes többit összes többi dolgon azon úgy, nyilván a gyereke is természetesen, tehát az még egy nagyon nagy örömforrása volt, de a munkája például az egy ilyen elvégezendő feladat volt, és nagyon sok embernek van ilyen tevékenysége. Volt olyan ismerősöm, aki hát ilyen elég undok valaki volt a munkahelyén, de csodálatos kertje volt Budaörsön, volt egy ilyen kis hétvégi telke, csodálatos virágai voltak, ott kertészkedett, fantasztikus virágmagokat tudott szerezni, és akkor ez hatalmas élményt jelentett neki. Tehát én szerintem nagyon sok emberben megvan ez,
csak az nincs meg, hogy ezt úgy erősíteni, vagy ezeket a jó példákat megmutatni.
Igen.
Hogy igenis, ilyen is van. És például tegnap mesélte egy kollégám, hogy egy ismerőse itt hagyott csapott papot, lement valahova az Alföldre, lett egy nemzeti parki felügyelő, vagy nem tudom én micsoda, egy tanyán él, de a tanyát azt nagyon szépen rendbehozta, tehát teljesen komfortos, állatai vannak, és boldogan és nyugodtan él, és nem kell ebbe reggel beállni, ebbe a tömegbe, az őrületbe, rohanunk, szaladunk, sietünk gyorsan, mert elkésünk a munkánkról, ami amúgy mindig megvár, de hát mindig így rohanni kell. Szóval van, aki merebb ezekből kilépni, de erről meg olyan ritkán lehet hallani. És akkor mindenki úgy rácsodálkozik, hogy jaj, de jó. Nem is tudom, ki mondta, hogy de jó neked, hogy ezt csinálod, vagy azt csinálod, de hogy mi tartja vissza őt, hogy ő megpróbálja.
Hát igen, ezért kellene.
Egyébként nekem így a gyerekekre visszatérve, például, hogyha egy gyereknek megtudjuk azt a kirándulásnak az élményét, és a természetbe való belefeledkezés, és a természet csodáinak hogy vegye észre, akkor az szerintem sokat, tehát az egy örök élmény marad, hogy éppen én is hallottam nem olyan régen, hogy valaki visszaemlékezett így a gyerekkorára, és az volt a kiemelkedő élmény, amikor úgy mentek el kirándulni a erdőbe, és megfigyelni a különböző dolgokat, hogy jelenségeket, hogy akkor az aztán egész életére egy flow élménnyel tudott rá visszaemlékezni. Úgyhogy ez szerintem fontos lenne, hogy a gyerekeknek ezt megmutatni, és nem feltétlenül a civilizált kirándulásokat, ahol
busszal,
wellness,
uh-huh.
és minden kényelem, és minden csak arról szól, hogy az élvezetek, és akkor nincs benne ez, hogy megtanítani a gyereket, hogy én most ezt így gyakorlom is a unokáimmal, főleg a nagyobbik, aki most már 3,5 éves, és akkor megpróbálom ráirányítani a figyelmét, hogy most például az éledő természet, vagy hogy télen a havastáj, hogy hogyan, és tényleg egyébként az tény és való, hogy a gyerekekkel való játszás az kikapcsolja az időt, és az fantasztikus. Szóval akkor sokszor az anyjának kell szólni, hogy most akkor már hagyjuk abba, mert most már vacsora van, vagy fürdéshez kell készülődni, de hát tegnap is játszottunk, és hát hihetetlen, tehát lekörözi az embert simán, egy 3,5 éves is.
Egyébként végtelenül sokan járnak ám kirándulni. Tehát amikor néha mi is arra megyünk Pilisbe, mert mit tudom én, látogatjuk a sírokat, és akkor átmegyünk a Pilisen, és akkor megdöbbenek rajta, hogy ezeken az ilyen nagyobb parkolóhelyeken mennyi autó van, meg mennyi ember van. És akkor vannak olyan részek, ahol ilyen tűzrakóhelyek is vannak, akkor ott mindegyiknél főzőcskéznek. Akkor Budakeszin, ahol most amerre lakunk, ott Budakeszin is a gyermekvasútnál is van egy ilyen csomópont, ahonnan szoktak indulni, kirándulni. Ott is rengetegen vannak mindig hétvégén, meg ünnepnapokon. Tehát azért rengetegen vannak, rengetegen járnak gombászni, például ez is egy nagyon klassz dolog. És rengetegen vannak, csak hát valahogy nem tudom, hozzánk nem azok a hírek jutnak el valahogy, vagy nem tudom miért,
és
vagy nem ez
még,
a...
Még azt hoznám ide, hogy amikor például az ember így rászánja az időt, és azt mondja, na most akkor én most sütök valamit, vagy teszek el lekvárt, és akkor tényleg belefeledkezik az időbe, és megcsinálja, és ott van az a jó érzés, hogy akkor a családtagjainak örömet okoz vele. Szóval ezek biztos, hogy nagyon jó dolgok. Aztán épp a Budakesziről jutott eszembe, hogy láttam egy olyan műsort, hogy szerveznek tavasszal meg ősszel a Vadasparkban ilyen éjszakai túrákat, amikor megfigyelik az állatokat, és egy ilyenen a tévé mutatta, hogy nagyon sok gyerek, hát nem kisgyerek, de ilyen tizenéves gyerekek, és hát az biztos, hogy az is egy örök élmény.
Na, hát itt akaratlanul is, vagy akarattal, de elég sok példát hoztottok arra, hogy hogyan lehet mintát mutatni, egészen attól, hogy egy nagymama belefeledkezve játszik egy unokákkal, addig, hogy valaki fogja magát és leköltözik vadőrnek egy természetvédelmi területre. Úgyhogy üzenjük innen a hallgatóknak, hogy nagyon széles a skála, ahol ha valaki rászánja magát, akkor ezen az úton, ami egy nagyon eredményes út, próbálja az életét boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá tenni. Nem sok időnk van még hátra, viszont feltétlenül szeretnék beszélni veletek arról, hogy a munkahelyeken, illetve Katinak is vannak azért még munkakapcsolatai, hogyan látjátok, most elsőben megint a fiatalok esetét. Nóra már hozott egy kolléganőt, aki ugye nagyon alaposan végzi a munkáját, de mégsem az jelenti a flow élmény, de neki van egy másik, tehát ez akár még egy kerek történet is lehet, hogy mit tapasztaltok a fiatal felnőttekről, pályakezdő felnőttekről a munkavilágában.
Nekem inkább családos kollégáim vannak, tehát akiknek kisgyerekeik vannak, úgyhogy az azért egy elég
speciális,
komoly elfoglaltságot jelent. Igen. De ők is járnak jelenni. Például az egyik kolléganőm kifejezetten mondta, hogy hát ő nem szeretné az idejét mindenféle házi munkára fordítani hétvégén, amikor a családjával lehet, hogy akkor inkább mindig ilyen összejönnek barátaikkal, ide mennek, oda mennek, korcsolyáznak, strandra mennek, szóval, hogy mindig valami ilyen élményt.
Hát ez a fajta mozgásban levés, hogy mindig menni, és nem megállni, és nem rácsodálkozni.
Igen, most nem akarom, tehát én inkább azt mondom, hogy végül is én csodálom ezt, de nyilván ez alkat kérdése is. Tehát vannak olyan emberek, akik sokkal jobban szeretnek otthon ülni, és vannak olyan emberek, akik meg folyton menni szeretnek. És nyilván, hogy az egyik ilyen elfoglaltságot keres, a másik olyat. De szerintem ebben is van valami, hogy egy ilyen mozgalmas életük van, és ilyen élményeket adnak a gyerekeknek. Ahelyett, hogy mit tudom én a vasár, vagy a szombat délelőttöt, vagy az egész napot valami nagy áruházba töltenék vásárlással, vagy nem tudom én mivel. Szóval azért
hát ebben igen, is van. Fokozatok.
Igen.
És mint ilyen sarkított jelenség, találkoztatok olyannal, hogy egy fiatal munkatársa munkájába gyakorlatilag bele tud feledkezni, mint ahogy te mondtad, Nóra, hogy kifutsz mindig az időből, mert annyira leköt a munkát.
De van olyan fiatal kolléganőm, igen, aki nagyon-nagyon szépen és lelkiismeretesen végzi a dolgát, igen. Hát ez is.
Jó, hát sokszor, ha emberi. Én a fiamat nézem, akkor nem feltétlenül azért temetkezik bele munkába, mert az olyan nagy fó élményt, hanem annyi a munka, hogy muszáj megcsinálni.
Ugye ezt le is írja valahol Csíkszentmihályi Mihály, hogy az nem jó, ha muszáj volt, tehát abból nem lesz fó élmény, amit azért csinál az emberben, muszáj csinálnia. El kell, hogy mondjam egyébként, hogy én is találkozom, tehát ez a pesszimizmusomat oldja, én is találkozom olyan fiatal kollégákkal, akik tényleg bele tudnak feledkezni a munkájukba, és aztán a nagyobbik lányom régész köre, baráti köre, ők pedig végképp. Végképp ez a kategória, úgyhogy ez azért biztató, hogy vannak még olyan hivatások, és vannak még olyan fiatalok, akik oda tudják adni magukat teljes mértékben az általuk végzett munkának, és így jutnak.
Igen, hát az a szomorú, hogyha olyan foglalkozása van valakinek, ami emberekkel foglalkozik, és hogyha azt nem szívesen csinálja, hanem muszájból és kedvetlenül, az duplán az duplán káros.
Nem sok időnk van már hátra. Van egy nagyon szép végszava Csíkszentmihályi Mihálynak, azt fogom mindjárt idézni, belőle egy nagyon rövid történet, egy jópofa történet. Egyetemista koromban a Balaton mellé jártunk almát szüretelni. Nem volt a kedvenc elfoglaltságaink egyike az alma szedés a fáról, és volt egy csoporttársam, aki azt mondta, hogy úgy kell csinálni az alma szedést, mint hogyha ez lenne életed hivatása. Mert ha úgy fogod csinálni, akkor élvezni fogod az alma szedést, és gyorsan el fog telni az a 6-7 óra, vagy nem tudom mennyit kellett az ültetvényeket tölteni. És akkor a mi kis csoportunk 10-10-valahányan volt a csoport, ráállt erre a munkavégzési stratégiára, és ha hiszitek, ha nem, élvezzük a kint töltött munka minden percét. Úgyhogy úgy, lehet, hogy Csíkszentmihályi Mihály előtt felfedezte a flow elmélet lényegét, de ott nálunk bevált. No, amit búcsú mondatként szeretnénk a mai adáshoz fűzni, természetesen szintén Csíkszentmihályi professzornak a gondolata, aki azt mondja, hogy az általa elképzelt komplex személyiségek olyan társadalmat építenek, amelyben egy-egy helyi feladat teljesítésére kis közösségek, evolúciós sejtek alakulhatnak, amelyekben sok lehetőség van az önként vállalt munkára, a szolidaritásra, a flow tevékenységre. Na, hát szóval ilyen közösségeket kellene mi magunknak
ilyet
építeni.
Is láttam hétvégén, mi vidéken voltunk, és akkor láttam, hogy hogy volt egy ilyen kis falu volt, nem túl gazdagnak tűnt így a házak után, és akkor volt egy ilyen kis zöldségfeldolgozójuk, de ilyen tényleg pici, ilyen 20, nem tudom, 30 négyzetméteres, és akkor utána a falu szélén meg láttuk, hogy a földeken közösen olyan 10 körülbelül vetették el a magot, gondolom a zöldségmagot. Tehát, hogy van ilyen, csak keveset tudunk róluk.
Uh-huh. Lehet, hogy akkor ezt kellene elérni, hogy ezeknek is legyen hírverésük, ne csak a felszíni élvezetes vagy tevékenységek kapjanak hangot. Letelt az adás idő, úgyhogy hát azért ajánljuk fel talán az imánkat, hogy minél több ember ráérezzen ennek a flow dolognak a lényegére és magáévá tudja tenni.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Köszönjük a figyelmüket, Isten áldja önöket.
Lépes Lóránt műsorigazgató gondolatait hallják.
Évek óta tapasztaljuk, hogy míg az év végét anyagi szempontból általában pozitívan zárjuk, addig az év elején mindig megcsappan az adakozó kedv. Ez a jelenség enyhébben ugyan, de az idei év első két hónapjában is jelentkezett. Konkrétan az első két hónap adománybevételei nem fedezték a felmerült költségeket. Így a decemberben létrejött megtakarításunkból kellett elkölteni a kifizetésekre. Ahhoz, hogy ez ne folytatódjon, és rádiónk zavartalan működése biztosítva legyen, kérjük a hallgatói család összefogását. Imáinkkal és az anyagi áldozatainkkal járuljunk mi is hozzá, hogy a kezdődő adósságfelhalmozódást a húsvéti idő folyamán közös erővel állítsuk meg.
Irodai asszisztensi szolgálatra hív a Mária Rádió. Telefonos ügyintézésre, számítógépes szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre hív a Mária Rádió önkénteseket. Internetes kapcsolattal és számítógéppel otthonról is végezhető ez a szolgálat. A feladatok végzéséhez szolgálati telefont is biztosítunk. A jelentkezéshez plébánosi vagy lelkészi ajánlás szükséges. Jelentkezni e-mailben lehet a peter@mariaradio.hu címen.